erős várom Istenünk. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön énekeljük énekes könyvünk 460-as számú énekét, első énekként. El van írva. Akkor hozzatok egy másik hírlevelet, vagy is...
De jó, ebből
élek.
De a szám az jó.
A szám az jó.
Az a lényeg.
Igen, tehát 460-as ének. Ott van a hírlevelet. Ott van a hírlevelet. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a 9-es számú liturgiát énekeljünk. Énekes könyvünk 60. oldalán található a 9-es számú liturgia.
Istenhez kiáltok, és az Úr megment engem. Hallgass meg, Istenem, az én imádságomat, és ne rejtőzz el könyörgésem elől. Szívem vergődik bennem, de én te benned bízom.
Dicsőség az Atyának, dicsőség egy fiának, a drága Szentléleknek, az Egyörök Istennek.
Jézus Krisztusban van a mi váltságunk, az ő vére által. A bűnök bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek, testvéreim. Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Uram, kérlek, bocsáss meg nekem, mert vétkeztem ellened. Bocsáss meg, Uram, hogy mindig akaratod ellen teszek, Uram. Bármennyire is szeretném megtartani, de sokszor nem sikerül azt. Így kérlek, erősíts meg engem, és kérlek, légy velem. Amen.
Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. Szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a magasságban, a hatalmas Istennek.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Uram, hálával tartozunk neked, hogy te minden nap velünk vagy. Köszönöm, Uram, hogy annak ellenére, hogy mi folyamatosan te akaratod ellen teszünk, te akkor is velünk vagy, és vigyázol ránk. Kérlek, Uram, hadd, hogy ez így legyen a továbbiakban is, a te fiad nevéért, Jézus Krisztusért. Amen.
Amen.
Hallgassam meg a gyülekezet a mai vasárnapunkra, a Szent Háromság utáni 10. vasárnapra. Oltár előtti felolvasásról rendelt Szent Igét, amelyet a Korintusbeliekhez írott első levélben, annak a 12. fejezetében az első verstől a 11. következőképpen. A lelki ajándékodra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort vele valami benneteket a néma bálványokhoz. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól. És senki sem mondhatja, Jézus Úr, csak is a lélek által. a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatukban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vala, mert némelyik a lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét ugyanazon lélek által. Egyik ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékai. Van, aki az isteni erők munkáit, vagy a prófétálást kapta. Van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás megmagyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. Most pedig magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt héten napközis gyermektábor volt itt a gyülekezetben. Az itt résztvevő gyerekek szeretnének egy köszöntést adni a gyülekezet felé.
Reggeltől délutánig együtt voltunk, így körülbelül ebben a létszámban, körülbelül 18 gyermek volt velünk, és a délelőtti történetek, azok Jézus életéből néhány példázat, vagy éppen gyógyítás, ami arra mutat, hogy Jézus Krisztus, ami megváltunk, ez volt a vezérfonál, és róla tanultunk. A délutáni történetekben pedig egy regényt dolgoztunk fel, a Vadon Titka című regényt, és eközben pedig játszottunk nagyon sokat, kézműveskedtünk, ezeknek talán az eredményét a szülők is megkaphatták, és most szeretnénk néhány dolgot megmutatni, amit tanultunk ezen a napon.
Emedd a kezed, és áldja győd, lássa meg a szemed, az üdvözítő. Hallja meg a füled, mit mond neked, mutasd meg a lábad, és járj erre. Bal kéz, jobb kéz, emeld az Úr felé. Bal szem, jobb szem, lásd az üdvözletét. Emeld el a kezed, és áldja őt.
Köszönjük szépen, reméljük sok áldás lesz gyermekek, családok életében ez a gyermekhét. 323-as énekünket énekeljük. Áld meg minket, Úristen, kezdett énekünk. néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk János evangéliumában, annak 8. fejezetében, a 21. verstől a 30-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát János evangéliumából olvasom a 8. fejezet 21. versétől. Így szól Isten igéje. Majd Jézus ismét szólt hozzájuk. Én elmegyek, és keresni fogtok engem. De a bűnötökben haltok meg. Ahova én megyek, oda ti nem jöhettek. Erre ezt mondták a zsidók. Talán megöli magát, hogy ezt mondja. Ahova én megyek, oda ti nem jöhettek. Ő így folytatta. Ti lentről származtok, én pedig fentről származom. Ti e világból származtok, én nem e világból származom. Ezért mondom nektek, hogy meghaltok bűneitekben. Mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Megkérdezték tehát tőle, ki vagy te? Jézus így válaszolt nekik. Az, akinek elejétől fogva mondom magamat. Sok mindent kellene mondanom rólatok, és ítélnem felületek, de aki elküldött engem, igaz, és én azt mondom a világban, amit tőle hallottam. Ők nem ismerték fel, hogy az atyáról szól nekik. Jézus tehát ezt mondta. Amikor felemeltetik az ember fiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok, és önmagamtól nem teszek semmit, hanem ahogyan az atya tanított engem, úgy mondom ezeket. És aki elküldött engem, velem van. Nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. Amikor ezeket mondta, sokan hittek benne. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, azt hiszem, mindnyájan voltunk már olyan beszélgetésben, amikor a beszélgető társunk talán kicsit védekezve, talán kapaszkodót keresve, vagy talán éppen maga biztosan jelentette ki, hogy hát én hiszek Istenben. És várta a visszaigazolást, hogy érkezzen számára egy megerősítés, hogy persze, hát látom, hogy hiszem Istenben. És akkor, amikor nem kap esetleg visszaigazást, akkor újra jött a következő általános mondat, hogy de hát egy Isten van. Még akkor is, hogyha te más felekezetű vagy, akkor is egy Isten van, és hát én hiszek Istenben. Persze a nonverbális kommunikáció, azok a jelek, amelyek nem a szavakon keresztül érkeznek, akár a hanglejtésből, akár a gesztikulációból, akár az arckifejezésből, vagy akár éppen a szeméből tükröződik a bizonytalanság, vagy hát szeretné a bizonyosságot. Ugye, te is úgy látod, hogy hiszek Istenben. Ugye, te is úgy látod, hogy az életemben ott van az az Isten, aki a világnak az ura. Igazolj már vissza, hát egy Istenünk van. Ilyen beszélgetések mindig óriási kérdést vetnek fel. Tudnék azt, hogy az Isten megismerhetője. Azt a kérdést veti fel, hogy az Isten megismerhetője az emberi beszéd által. Olyan megdöbbentő a Szentírásban olvasni, hogy az Isten azt mondta, hogy az ige hirdetés bolondságát használja föl arra, hogy továbbadja az ő evangéliumát. Az emberi törékeny szón keresztül szeretné magát az emberek számára kijelentenie. Megismerhető az Isten, nagyon nagy kérdés. Amikor a teológián híres neves professzorokat hallgattam, és nagyon nagy ívű gondolatokat fejtettek ki az előadásokon, amit aztán utána még hosszú ideig értelmezni is kellett, mert hát az ember nem fogta föl a mélységét, magasságát, hosszúságát azoknak a gondolatoknak. Amikor ezek a professzorok megfogalmazták ezeket a gondolatokat, akkor mindig az a kérdés volt bennem, hogy bezárható-e az Isten egy tudományba. Tudományos módon az Isten ismeret átadható-e. Valóban a tudomány alkalmas-e arra, hogy az Isten ismeretet közvetítse. Becsomagolható-e az Isten. És az a csomag aztán kibontható-e valamilyen formában az emberi bölcsesség, az emberi ész által. De azt hiszem, és arra kellett rájönnöm ott a teológián is, meg később is, amikor éltem a hétköznapi életemet, és aztán egyszer csak lelkész lettem, arra kellett rádöbbennem, hogy csak akkor érti meg az ember az Istennek a nagyságát, ha az Isten szent lelke belenyúl az életébe, és az Isten szent lelke újjáteremti a fiú áldozatára nézve. Krisztus áldozatára nézve az Isten szent lelke újjáteremti az embert. És ha ez megtörténik, akkor már a tudománynak egy nagy része aztán szemétté lesz. Olyan megdöbbentő Pál apostolt hallgatni, aki azt mondta Jézus Krisztus szívbeli ismerete után, hogy mindaz, ami számomra sokat jelentett, az, hogy én születése nézve zsidó vagyok, legjobb családból születtem, ha az Isten népét nézzük, a legjobb tudásban részesültem, a legjobb farizeusi iskolának a hallgatója voltam, az akkori kornak a legmélyebb ismereteit szereztem meg az Istenről. És mégis azt mondja, hogy Jézus Krisztusra nézve mindez kár és szemét, a származásom, a képzettségem, a tudásom, az ismeretem, mind szemét. És olyan megdöbbentő ezt látni, hogy valóban, hogyha az ember szív szerint ismeri meg Jézus Krisztust, akkor kiderül, hogy azok az emberi bölcsességek, azok az emberi gondolatok, amelyek megfogalmazódtak, azok már szemétté válnak. Hát nincs értelme. Mert egyébként Istennek a csodálatos valósága a Szentlélek által megjelenik az ember számára. És visszatérve a bevezető gondolatokra, a hiszékenységre, mert hisz arról van szó, amikor valaki kijelenti azt, hogy én hiszek Istenben, de látszik a nonverbális kommunikáció, hogy igazából bizonytalan benne. Hát hiszek Istenben, de hát magam sem tudom, hogy kicsoda. Persze hiszek Istenben, de hát én nem sok mindent tudok róla. Én ezt hiszékenységnek nevezem, ami akár származhat abból is, hogy a családi neveltetése így adta, vagy származhat abból is sajnos, hogy az egyház tanítását elhiszi, de igazából nem éli át az Istennek a jelenlétét. És hát Luther Márton a reformációban éppen ezért emelte fel a hangját, hogy az egyházban lévő hiszékenység, vagy az egyházban lévő hitetés az véget érjen. Hogy ne kelljen az embereknek hamis talajon állniuk akkor, amikor az Isten ismeretet keresik. Persze ennek a hitetésnek sok esetben anyagi haszonszerzés volt az oka, de sok esetben a lelki függőségnek a kialakítása. Függjetek tőlem, függjetek tőlünk, majd mi irányítunk téged. Kiskorúvá tették az embert, lehetne így mondani. Nem engedték, hogy az ember, az egyén az Istennel személyes kapcsolatba kerüljön. Persze megvan ennek a maga veszélye, hogyha az ember személyes kapcsolatba kerül az Istennel, és az Istennel való kapcsolatában bizonyos megtapasztalásokra, kijelentésekre jut, akkor szembesítheti éppen a közösséget vagy az egyházat azzal, hogy nem jó úton jár, mint ahogy Luther Márton esetében is ez előfordul. Persze az a veszélye is megvan, hogyha gőgös lesz az ember és azt hiszi, akkor pedig elmegy és mindenféle hamis gondolatok mentén alakítja a szektát, és nem azért szekta, mert az egyháztól elválik, hanem azért, mert a Szentírás tanításától kerül messzire, az Isten akaratától kerül messzire. Hát az a probléma, hogyha valóban bármilyen haszonszerzés, akár anyagi, akár lelki haszonszerzés érdekében történnek ezek a hitetések vagy hiszékenységek. Ma is úton és útfélen lehet találkozni ezekkel a reflexekkel, amelyek az ilyen hitetésben vagy hiszékenységben lévő emberek önmaguk védelmére alapvetően kialakítanak. Ez az önvédelmi reflex alapvetően ezzel azt mondja, hogy hát egy Isten van. Valamiben azért hinni kell. Valakinek lenni kell ott valahol. Valakinek ezt a világot azért csak meg kellett teremtenie. De ez a hit, ez nem hit, hanem hiszékenység. Ez nem az a hit, amiről a Szentírás beszél, amire az Isten hív bennünket, amit az Isten szeretne az életünkbe adni. Sokszor azt látjuk egyébként, hogy a tanítványok is, vagy hát ezek a zsidó emberek, akik ebben a mai égében is itt Jézus Krisztussal beszélgetnek. Hát alapvetően ők az Isten dolgaiban járatos emberek voltak, képzett emberek voltak. Ők jártak Isten tiszteletek, olvasták a Tórát, a rabbik tanították őket, ilyen apró pici gyerekkoruktól kezdve, mint ahogy kint voltak itt is a gyerekek a napközis táborról bizonyságot hozván. De a pici gyerekkortól kezdve a szívükre beszéltek, az Istennek az igéjét, az Istennek a szavát a szájukba adták, ízleljétek, hatalmas az Úr, lássátok meg az ő nagyságát. És valóban most is, hogyha látunk ilyen ortodox zsidó képeket, manapság is éppen a háborúskodás miatt jelennek meg ilyenek, hogy kis ortodox zsidó gyerekek ilyen hosszú pajesszel, sapkával, fejükön, hónok alatt a Bibliával, mint valami kis öreg felnőttek, tanulmányozzák a Szentírást. Mert ők nagyon komolyan gondolják, hogy ifjú koruktól kezdve tanítani kell a gyerekeket az Isten csodálatos dolgaira. És hát ezek a zsidók is tanulták, ezek a zsidók is vették az Istenről szóló tanításokat. És mégis, amikor Jézus Krisztus elé oda kerülnek, nem értenek belőle semmit sem, amit Jézus mond. Nem értik, hogy Jézus mit akar nekik mondani. De egyébként a tanítványok is így voltak, akiket Jézus hívott el, akiket Jézus maga köré csoportosított. Még ők sem értették meg, hogy mi miért történik az életükben. Hát persze, hát hogy lehetne ezt megérteni, amikor azt mondja, hogy én elmegyek és keresni fogtok. Keresni fogtok engem. De a bűnötökben halatok meg. Ahova én megyek, oda ti nem jöhettek. Hát mit érthet meg ebből egy ember? Még akkor is, hogyha gyerekkorától kezdve tanították. Még akkor is, hogyha esetleg elhívták őket apostoli szolgálatra Jézus Krisztus mellé. Erre aztán persze elkezdenek gondolkozni, hogy talán megöli magát, hogy azt mondja, ahova én megyek, oda ti nem jöhettek. Hát keresik az emberi magyarázatot. Hát hogyan lehetne ezt érteni? Hogyan tudnánk ezt értelmezni a mi fogalmunk között? Hát Jézus azt mondta, hogy ti lentről származtok, én meg fentről származok. Ti e földiek vagytok, én meg a mennybéli vagyok. Hát a kettő között valóban ég és föld a különbség. Hát hogyan lehetne megérteni ezeket? Persze felmerül a kérdés, hogy akkor miért beszélt nekik ott Jézus Krisztus él az életében, amikor földön járt Jézus Krisztus, miért íratott meg ez az a mi számunkra, az utókor számára, ha úgysem érthetjük meg, ha valóban egy kilátástalan helyzet lenne. Hát azért íratott meg, hogy az Isten szent lelke alkalmasint, amikor eljön az ember életébe, akkor megértse ezeket. Mint hogy a tanítványok is akkor, amikor az Isten szent lelke eljött, ahogy Jézus Krisztus megígérte mennybe menetel előtt, hogy elküldi majd a pártfogót, és az a pártfogó majd mindent, amit Jézus Krisztus mondott, mindent, amit Jézus Krisztus cselekedett, azt majd meg fogja magyarázni, azt majd megérteti az emberekkel. És valóban így van a tanítványok életében is, és így van a mi életünkben is. Nem sokkal később, amikor valóban a pártfogó megérkezik, és a tanítványi, bizonytalan tanítványi sereg, aki igazából nem tudta, hogy mi is lesz majd itt velük, Jézus elment a mennybe, mi meg itt maradtunk, üldöznek bennünket, meg akarnak ölni bennünket is, mint ahogy a mestert is megölték. Hát ebben a bizonytalanságban ott vannak egyszer csak, megjelenik a pártfogó, és amikor a pártfogó által az Isten szent lelke újjá tudja teremteni ezeket a tanítványokat, értik meg. És a tanítványok már ott valóban megértették azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus, mi történt ott a kereszthalálában, miért történt az ő kereszthalála, mit jelent az ő föltámadása, és akkor már nem volt probléma nekik bíróság elé állni. Nem volt nekik probléma akár a halált is vállalni, mint ahogy a vértanú halálokat is átélték az első keresztjének, vagy akár a Szentírás szerint is, amikor István diakónus vállalja a halált. Már nem kérdés neki. Nem esik kétség, hogy meg kell halnia, mert megnyílik a menny, és látja az Isten jobbján Jézus Krisztust. Neki már ez az ég és a föld, amit itt Jézus Krisztus mondta, hogy ti lentről, én meg fentről, ti földiek vagytok, én mennyei vagyok, akkor már számára, ott István diakonus számára már ez a kettő összeért. Neki már világos volt, hogy a mennyország az mit jelent, hogy Jézus Krisztus az Isten jobbján van, az mit jelent az ő számára. És ezért nem esett kétségbe, hogy neki ebből a földi létből ki kell szállnia. És így mehettek a többi vértanú is a vérpadra, így adhatták, így merték adni az életüket, és persze aztán így indultak olyan területekre is, amit addig számukra talán elképzelhetetlen lett volna. Mentek a pogány misszióba, mentek olyan szolgálatokba, amit addig elképzelhetetlennek tartottak, fölvállaltak olyasmit, amit addig nem szívesen vállaltak volna föl, mert is így kerültek aztán a börtönbe, így kerültek hajótörésbe, meg így mentek aztán idegen földrészekre víve Jézus Krisztusnak az evangéliumát. Tehát ezért fontos számunkra a mai ige, mert mi nem hiszékenységből kötődünk az Úr Jézus Krisztushoz. Mi nem hiszékenységből kötődünk az Úrhoz. Mi nem áltatni akarjuk magunkat, és azokat sem, akikkel beszélgetünk. Mi nem hamis bizonyosságokkal szeretnénk magunkat körbebástyázni. Mi nem tőlünk független filozófiai igazságokat szeretnénk megismerni és pufogtatni, hanem mi szeretnénk az Úr Szent Lelke által világosan megérteni, hogy kicsoda az Isten, és mi az Istennek a terve az egyéni életünkben, a saját életünkben, és azok életében, akiket ránk bízott az Úr. Tehát az üzenet nem más ebben az igében, mint ami ott az első versében megjelenik, amit már az imént is felolvastam, hogy a bűn halálos. Jézus Krisztus átadja ennek az értetlenkedő tömegnek, hogy értsétek meg, a bűn halálos. És a kérdés, mi most értetlenkedő tömegként vagyunk itt, mint a zsidók, vagy értjük, hogy valóban a bűn az halálos. Ezt mondja Jézus Krisztus, keresni fogtok majd engem, mert én elmegyek, de a bűnötökben haltok meg. És a 24. versben, ezért mondom nektek, hogy meghaltok bűneitekben, mert nem hiszitek, hogy én vagyok. Tehát Jézus Krisztus nagyon komolyan elébük teszi, hogy értsd meg, a élet és a halál kérdése van most előtted. És nem értik meg. Nem értik meg, pedig világosan beszél Jézus Krisztus. Akkor értheted te is meg, hogyha engeded, hogy Jézus Krisztus megvizsgálja a szívedet. Ha engeded, hogy Jézus Krisztus világossá tegye számodra, hogy kicsoda ő. Tehát a 21. versben, amikor azt mondja, hogy én elmegyek, akkor ott van az, hogy ti keresni fogtok. A bűneitekben meg fogtok halni. És ahová én megyek, oda ti nem fogtok jönni. Olyan megdöbbent ez a rövid mondat, amiben ez a három nagyon kemény megállapítás van, hogy keresni fogtok engem, meg fogtok halni, és nem jöhettek oda, ahová én megyek. Kemény figyelmeztetés. Azért hangzik el a kérdés Jézus felé, a zsidók felől, hogy hát ki vagy te, hogy ilyeneket mondasz? Hát ki vagy te, aki bennünket ennyire megrémisztesz, hogy meg fogunk halni, keresni fogunk téged, amikor te elmész innen, és mi nem mehetünk oda, ahová te légy. Hát ki vagy te, hogy ilyeneket mondasz? Hát miért rémítesz te ennyire bennünket? Miért nem beszélsz nekünk az Istenről, arról jó atyáról, akit olyan jó elképzelni magunk számára, meg jó hallgatni róla történeteket. De Jézus Krisztus keményen szembesítette az embereket, hogy a hiszékenységetekben el fogtok veszni. El fogtok veszni a vallásosságotokban. El fogtok veszni a zsidó voltotokban, és most lehetne konvertálni ide a keresztény világba. El fogtok veszni az evangélikusságotokban. El fogtok veszni a reformátusságotokban. El fogtok veszni a római katolikusságotokban. El fogtok veszni a görög katolikus, a baptista, a metodista, és lehetne sorolni a különböző feleket. El fogtok veszni ebben. Értsétek meg, ha ti hiszékenyek vagytok azért, mert megtanították nektek a mi atyánkot, meg a hiszek egyet, meg megtanították az egyházatoknak a hitvallását, attól el fogtok veszni. Keresni fogtok engem, és valóban, hogy augusztus 20-án itt Adámi László testvérünk hirdette az igét, hogy alapvetően mindenki Isten keresi. Amikor szomjasak vagyunk, akkor alapvetően Isten keressük. Most természetesen lelki szomjúságról van szó. Amikor szomjasak vagyunk, amikor szükségünk van, amikor alapvetően Istenre van szükségünk, és alapvetően, amikor keresünk valamit, akkor Isten keressük, még hogyha nem is fogalmazódik ez meg bennünk. Mert Istenre van szükség az embernek. Nem a hiszékenységre, nem a hitetésre. Egy hiszékeny embernek ez megemészhetetlen, hogy meg kell halni, meg keresni fogtok, és oda nem mehettek. Egy hiszékeny ember számára ez megemészhetetlen. Egy vallásos evangélikus számára skandallum, hogy mi az, hogy én nem hiszek Isten, mi az, hogy én majd keresni fogok. Hát én tudom, ki az Isten, én hiszek Istenben. Persze a Szentírásból tudjuk azt, hogy az ördögök is hisznek. Alapvetően a démonok is tudják, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Tudják, hogy kicsoda Isten. Jobban tudják, mint az emberek. Csak hát egy probléma van. Őket nem érdekli az, sőt, ha tudják is, hogy mi az Isten akarata, szembe akarnak vele haladni. Tehát megismerni Istent azt jelenti, hogy megismerem az ő akaratát, megismerem az ő szándékát az emberiség életében, az én életemre nézve. El lennénk akkor veszve? Nem, mert az Isten a vakot is látóvá tudja tenni. Olyan jól olvasni a Szentírásban ezeket a történeteket, amikor az Isten a nem létezőből előhozza a létezőt, a vakon született, aki sohasem látott, akinek nem volt az életében olyan megtapasztalás, hogy a külvilágról a szemén keresztül információ jött volna be az agyába. És az Isten azt mondja, hogy ilyen keresztül, hogy látást adott neked. És a vakon született lát. Így tud az Isten látóvá tenni lelki értelemben is bennünket. Amikor az Isten ismeret nélkül fölnőtt, vagy felnövekedett ember egyszerre csak azért, mert az Isten a szent lelke által új életet ad neki, aki egyszer csak tudja fogni, kicsoda az Isten. te sem értesz meg semmit az Úr fenséges tetteiből, Jézus Krisztus szavaiból, ha nem engeded, hogy az életedet megvizsgálja, az életedet megtisztítsa, és megszabadítson azoktól a terhektől, amik megkötik az életedet. Amik kötik a gondolataidat, amik adnak ilyen magabiztosságot, amilyen kapaszkodót, ilyen hiszékenységet, ilyen hitetést, amikor önmagadat hiteted, vagy a másikat hiteted, és ketten összefogtok, és egymást erősítitek ebben a hitetésben. Ha ebben maradtok, akkor igazából sohasem lesz világos számodra. Kicsoda az Isten. Engedd, hogy az életedet megvizsgálja, megtisztítsa, és megújítsa az Isten. Tehát az Isten újjáteremtő szent lelke világossá tudja tenni, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Ő meg tudja értetni ezt az értelmezhetetlen, zsidók által értelmezhetetlen szöveget, ami ebben a mai igében szerepel. Ő a szent lelke által világossá tudja tenni. Meg tudja értetni veled, hogy mi az élet, és tud beszélni, mi a halál. Mert Jézus azt mondja, elmegyek, ahova nem jöhettek. Ti meghaltok a bűneitekben. Tehát hova mész? Mehetnénk mi is oda? Fogalmazódik meg a zsidókban a kérdés. És valóban erről van szó, hogy az Isten szeretne téged az élet és a halál kérdésben eligazítani. Hogy meg tud élni a földi létedet, és aztán ebből a földi létből el is tudjál menni, ki is tudjál lépni, amikor szükséges az. Mert jó lenne, hogyha világos lenne számodra éppen az Úr szent lelke által, mert megtisztíthatta az életedet, hogy kicsoda Jézus Krisztus, hogy mit tett érted, hogy mi vár rád a váltsága nélkül, és mi vár rád a váltsága által. És olyan jól olvasnunk a 30. versben, amikor összefoglalódik ez a gondolatmenet, amikor ezeket mondta, sokan hittek benne. Sokan hittek Jézus Krisztusban. Amikor az ember elmegy egy Isten tiszteletre, amikor részt vesz egy csendes napon, vagy egy csendes héten, sok esetben kap az Isten szent lelkétől melegséget, világosságot, békességet, örömöt. De olyan szomorú látni azt, hogy egy időre csak. Amikor az ember hirtelen kap új ismereteket, az Isten szent lelkének közösségét, akkor úgy lelkileg úgy föllobban egy kicsit, fölmelegszik a szíve. De ez még kevés. Ezek az emberek hittek Jézus Krisztusban, azt mondja az ige. De tudjuk, hogy nem sokkal később ezek az emberek ugyanúgy megtagadják Jézust, és ugyanúgy a halálát kívánják, mint azok a zsidók, akik egyébként nem hittek akkor most benne. Tehát kevés az, hogy egy kicsit fölmelegszik az ember szíve. Kevés az, hogy egy kicsit nyakon önti a Szentlélek egy-egy Isten tisztelet vagy csendes nap keretében, vagy esetleg egy testvéri beszélgetésben. Az Isten azt várja, hogy engedd, hogy a szívedet megvizsgálja, megtisztítsa, megújítsa, újjáteremtsen, az elmédet a világhoz való igazodástól elfordítsa, és megadhassa számodra azt, amit a teremtésben adott az embernek. És tiéd lehessen az az örök élet, amit a teremtésben kaphattál. Áldott legyen az ő neve akkor, amikor láthattuk ezeket a gyermekeket is, amikor az Isten csodálatos igazságait már kezdik ismerni, és alapvetően kezdik megismerni, és aztán továbbadni. Olyan jó hallgatni azokat a bizonyságtételeket, amelyek kisgyerekek életéből fakad ki, amit Bozorádi András mondott itt a csendes napon, amikor arról beszélt, hogy én hiteles vagyok-e az unokatestvérem előtt, akik itt voltak augusztusok, amit itt hallhatták. Hiteles vagyok én az unokatestvérem előtt. És mondják, hát nem, mert te még kicsi vagy. Tehát ha az én szívemben az Isten van, az Úr Jézus Krisztus székel, akkor hiteles vagyok előtte, mert az én szívemben az Úr Jézus van. Tehát ez az, amikor az emberi értelem fölött adhat kijelentést, akár gyereknek, akár felnőttnek az Isten. Ezt szeretné az Úr ezen a vasárnap is a te szívedben és a mi szívünkben elvégezni, hogy mindaz, amit ő kijelentett, az ne az emberi bölcsesség meg hitetés alapján álljon, hanem az ő szent lelkének világosságában legyen világos számodra is. Amen. Csendesedjünk el. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy a te kegyelmed minden emberi értelmet felülhalad. Nem az emberi jognak és igazságnak a talajánál, hanem valami olyan mennyei igazság és mennyei jog, amelyet mi nem érhetünk föl ésszel. Köszönjük, Urunk, hogy szent lelkedet elküldted. Köszönjük, hogy szent lelkedet kiárasztottad, és általa láthatunk világosságot, láthatjuk és érthetjük a te cselekedeteidet. Érthetjük a te akaratodat. Köszönjük, Urunk, hogy a pártfogó valóban a pártunkat fogja. Köszönjük, Urunk, hogy el tudsz vezetni bennünket az ismeretnek a mélységébe is. Ments meg bennünket a hitetéstől, meg a hiszékenységtől. Add meg, hogy benned reménykedve, te rád állva, a te igédbe kapaszkodva folyhassék az életünk, tehessünk bizonyságot rólad, hozhassuk döntéseinket és élhessük meg az életünket. Nincs nagyobb dolog annál, Urunk, mint hogy megismerhetünk téged, és mindazt az ajándékot, amit nékünk készítettél. Így kérlek, hogy föld életünk során a kísértések, kívánságok, hívságok közepette is vezess bennünket, hogy eljuthassunk arra a mennyei elhívásra, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban adtál nekünk. Amen. Kérdettem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Minden testvérünket szeretettel hívunk és várunk a következő vasárnapi Isten tiszteletre is. Természetesen a hétközi alkalmainkat is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Keddenként indítottuk újra a bibliórákat, amelyre szeretettel várjuk a testvéreket. 17 órától kezdődik, hétfőnként pedig asszonykör van. Az asszonyokat várják az asszonytestvérek szintén 5 órakor az asszonyköri közösségbe, szombaton pedig, vagy pénteken van az ifjúsági? Pénteken, szombaton? Szombaton 17 órától ifjúság. Péntek?
Igen.
Tehát akkor pénteken várjuk a fiatalokat. Fiatalok számára van még egy program, a kihívások éjszakája, amely augusztus 30-án lesz szombaton. Minden konfirmanduskor fölötti fiatalt szeretettel várunk. Kihívások éjszakájának érdekes programja lesz, amelyre még egyszer mondom, szeretettel várjuk a fiatalokat, nem csak a gyülekezet tagjait, hanem a gyülekezet tagjai közelében élő ifjakat is. Érdeklődni lehet Katánál is, vagy Máté most nincs itt, de Tamásnál, hogy milyen program lesz az, és miképpen lehet erre készülni. 18 órától 22 óráig lesz 30-án ez a kihívások éjszakája. Hirdetem a testvéreknek szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében, hogy elmúlt héten két koporsó mellett is meg kellett állnunk. Eltemettük Kék Ignác László testvérünket, aki 1957-ben született, és eltemettük Zajdel Lászlóné testvérünket is, aki 1930-ban született. Az Úr adjon békességet mind a Kék családnak, mind a Zajdel és az Orosz családnak. Az Úr békessége valóban minden ember értelmet felülhalad, és meg tudja őrizni a szívünket és a gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. És bennünket is emlékeztessen életünk végére, hogy elkészült szívvel érkezhessünk az ő szín elé. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságos szeretetben a gyászoló családokat. Hirdetem a testvéreknek, hogy hírlevelünk végén található az imádságlap, amelyben a gyászoló családokat is fölvehetjük. Itt vannak azok a testvéreink, akik kérték, hogy imádságban álljunk mellettük a betegségeikben, gyengeségeikben. Gyafka Jani bácsi lábát műtötték a kórházba, Marika néni meg maga tehetetlenségében maradt otthon, és a gyülekezeti testvérek tudtak segítségére lenni, de ráadásul még az unokájuk, Németh Zoli is nagyon beteg, neki is komoly műtét, vagy rá is komoly műtét vár, hordozuk a Gyafka családot, a német családot imádságban. Grexa Ilonka néni hazajött a kórházból már?
A lányánál van.
És jobban van, tehát.
Jobban van, csak nem szabad. Én elmiszem.
Persze, hát gerinc műtét után ez így van. Hát hordozzuk imádságban a testvéreinket. Egy másik téma. A Magyarország Evangélikus Egyház elnöksége egy felhívással fordult felénk, amit kértek, hogy olvassak föl, vagy minden gyülekezet olvasson föl a istentiszteleten. Tehát felhívás iraki keresztények ért hirdet összefogást a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Az utóbbi időben egyre gyakrabban érkeznek hírek arról, hogy a keresztény közösségek kerülnek végveszélybe. Keresztényeknek kell meghalniuk hitükért. Az európai kereszténységben a Magyarországi Evangélikus Közösség is számos kihívással küzd, melyek gyakran nem engedik, hogy távoli keresztény testvéreinknek, amilyeknél sokkal drámaibb küzdelmeire, sorsára kellő figyelemmel legyünk. Az elmúlt hetekben Észak-Irakban keresztény családok tízezrei kényszerültek menekülni az életüket fenyegető üldözés és háborús helyzet elől. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elsőként csatlakozva nemzetközi összefogáshoz megkezdte egy segélyprogram előkészítését, melynek célja a napról napra súlyosbodó humanitárius válság miatt szenvedők megsegítése. A Magyarországi Evangélikus Egyház ezúton körlevélben kéri valamennyi gyülekezetét, hogy csatlakozzanak az összefogáshoz, és hirdessenek rendkívüli adománygyűjtést augusztus utolsó vasárnapjára, távoli keresztény testvérek segítő magyar segélyprogram támogatására. Pál apostol így biztat, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Galata levél 6. fejezetének 10. verse. A Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége augusztus 21-én. Tehát következő vasárnapra, 31-ére egy országos offertóriumot hirdetett az egyház, amely az iraki üldözött keresztjének megsegítésére szolgál. Akinek adománya van erre a célra, hogy kiteszünk egy külön perselyt az asztalra, majd kérek, hogy ne felejtsétek el, Kata, jó, hogy külön perselyt, akkor legyen az asztalon, és aki az iraki üldözött keresztjének segítésére szeretne az ökumenikus segélyszervezeten keresztül adományt adni, az akkor majd ott megteheti. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük 338-as számú énekünket, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt. 338-as énekünket énekeljük. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei Atyánk, hálát adunk neked, Urunk, hogy kegyelmedet sokszor és sokféleképpen elérhetővé teszed számunkra. Hálát adunk azért, Urunk, hogy most ezen a helyen is összegyülekezhettünk. Köszönjük néked, Urunk, templomunkat, köszönjük a gyülekezetünket, köszönjük az Isten tiszteleti közösséget. Áld meg bennünket, Urunk, hogy ígédet, amelyet közzénk adtál, szent lelked világosságában láthassuk. Add meg, hogy elvégezhesse munkáját életünkben, hogy valóban vizsgálhasson, megítélhessen, tisztíthasson, valóban újjá formálhasson és tovább vihessen bennünket a feléd vezető úton. Így adunk hálát, Urunk, azért, hogy szerte a világon vasárnaponként sok millió ember, milliárd ember tud fejet, térdet hajtani előtted. Így kérünk azokért az üldözött keresztjénekért is, Urunk, akiknek nincs Isten tiszteleti lehetőségük ezen a mai napon, vagy nincs közösségük, akikkel együtt csendben megállhat előtted. Te vigasztald őket, Urunk, jelenléteddel, te adj nékik olyan lelki erőt, amely túlsegíti őket a fizikai, a lelki nyomorúságon. Te légy azokkal, Urunk, akiknek a családjukban tragédia történt, akiknek legyilkolták, megölték a hozzátartozóit, ad nekik a te minden értelmet felülhaddó békességedet, hogy benned nyugodhassanak meg a te örök életedbe, te általad adott örök életbe vetett reménységgel tekinthessenek minden ilyen eseményre. És így köszönjük néked, Urunk, hogy szerte az országban felekezettől függetlenül sokan együtt vagyunk te előtted. Add meg, hogy ne a hitetés és a hiszékenység, hanem a benned való bizalom, a néked átadott élet lehessen a mi részünk. Köszönjük, Urunk, hogy így szeretnéd megdicsőíteni magadat gyülekezeti közösségekben. Így kérünk téged lelkészeinkért, esperesekért, püspökökért, felügyelőkért, presbiterekért, azokért, akikre sokat bíztál, adnak, hogy számot tudjanak adni mindarról, amit nékik adtál, és amik felé vezetted az életüket. Köszönjük, Urunk, hogy így szeretnéd gazdagítani, erősíteni a te népedet. Így adunk hálát néked, Urunk, hogy egyén életünkben is megtapasztalhatjuk jelenlétedet. Köszönjük néked a házasság áldását. Köszönjük, Urunk, hogy mi előtted mondhatjuk ki, hogy szeretem, meg vele akarok élni, meg hűséges maradok hozzá, meg csak ő az, aki az én házastársam. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy ebben te meg tudsz erősíteni bennünket, és tovább tudsz vinni bennünket ezen az úton. De így köszönjük néked gyermekeinket, valóban áldás az anyamének a gyümölcse. Köszönjük néked, hogy a felnevelésükben is te tudsz segíteni. Így áld meg, Urunk, ezeket a gyerekeket, akik itt voltak a mai istentiszteleten is, a napközis tábor résztvevői, meg azok is, akik nem lehettek itt. Áld meg őket, Urunk, és feléjük kiáradó áldással lehessen mindaz, amit benned megélünk. Olyan jó tudni ezt, Urunk, hogy te magadhoz vonod a picin gyermekeket, és már ifjú gyermekkorukban szeretnéd a szívüket megragadni. De így köszönjük néked, Urunk, hogy egész életünkben te vagy a mi reménységünk, nincs olyan nehéz anyagi, nincs olyan nehéz lelki helyzet, hogy te ne tudnál bennünket abban megerősíteni és továbbvinni, hogy ne tudnál új lendületet adni. Így köszönjük néked, Urunk, hogy te lehetsz a mi reménységünk életünkben és halálunkban, egészségünkben, meg betegségünkben is. Kérünk, áld meg a Gyafka családot, a Német családot, a Grexa családot is. Add meg, hogy a betegség az erősíthessen, hozzád vihessen közelebb. És köszönjük néked, Urunk, a Kék családot is, meg a Zajdel családot is. Áld meg őket, Urunk, a gyászukban. Add meg, hogy a hozzátartozóiknak, a szeretteinknek az elengedése az benned és veled történhessen meg, és benned erősíthesse meg a gyászoló családot, hisz tudjuk, te békességet tudsz adni oda is, ahol békétlenség van. Te megelégítetettséget tudsz adni oda is, ahol szükség van. Így áld meg őket, Urunk, és add meg, hogy testvéri közösségképpen tudjuk hordozni a rászorultakat, megerősíteni a gyengéket. Áld meg bennünket, Urunk, itt a földi életünk során, amikor kérdések, kívánságok, hívságok vonják, húzzák az életünket. Ments meg bennünket a kísértéstől, az ördög hatalmától, hogy beléd kapaszkodva érhessük el azt a mennyei elhívást, amit adtál számunkra. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját, te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Apa.